Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Márkus Tamás református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket, nagy tiszteletű Márkus Tamás református lelkipásztort.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves Tamás, ön elfogadta az Úristen felkérését a jó pásztor küldetésére. Hogyan munkálta az Úr az ön akaratát, míg erre az elhatározásra jutott?
Hát ez egy jó kérdés, mert valóban munkálta az akaratomat. Azért azt hozzá kell tennem, hogy hívő családban nőttem föl. Nem azt mondanám, hogy aktívan gyülekezetbe járó hívő családban, de mégis olyan családban, ahol pozitívan viszonyultak hát Istenhez, az ő fiához, tehát egy abszolút nyitott családról van szó, hittarra járattak és egyebek. Gyerekként is ugye jártam hittarra, de nálam volt egy ilyen különleges érdeklődés már gyerekként is a teológiai tartalom iránt. És én nem is szerettem annyira a gyerekhittanokat, ahol mondjuk játékok voltak, meg egyéb elfoglaltságok, hanem inkább az igehirdetésekre ültem volna be. És volt egy nagyszerű lelkipásztor, még él egyébként, hát nyugdíjban van már, Vég Tamás, egy híres ébredési, elég neves református lelkipásztor, hatalmas erővel és intenzitással hirdeti az Úr igéjét, és ezrek vagy tízezrek születtek újjá az ő ige hirdetése nyomán. Persze Krisztus kegyelméből. Tamás bácsi csak eszköz volt ebben. Hozzájártam Fótra, és amikor ő Pestre került, a fasori református gyülekezetbe, amit egyébként hát enyhén szólva is felvirágoztatott, akkor oda kezdtem el járni. De ott sem annyira engem a fiatalok közössége érdekelt, vagy kötött meg, hanem inkább a hirdetett üzenetnek a lényege. És nem mondanám, hogy csak elméletben, hanem valahol már Isten keltegetett engem az ő lelkével, ébrezgetett, mert valóban éreztem, hogy ez az igazság. Ott is konfirmáltam, csak hát ugye utána jöttek az ifjú kori évek, és ugyanúgy, mint Dávid király az egyik zsoltárában, hát én is el tudom mondani, hogy bocsáss meg ifjúságom vétkeit. Tehát azért voltak varga betűk, elágazások, de valahogy belül soha nem kételkedtem abban, hogy ez igaz. Tanultam mindenfélét az egyetemen, református gimnáziumba jártam, a Bármadasba, utána filozófiát, németet, lengyelt, művészettörténetet, tehát mindenbe belekaptam, leginkább a filozófia érdekel, de egyszer kezembe került egyébként Ausztriában, tanultam Klagenfurtban, német szakon voltam éppen, és ott az albérletembe kezembe került németül 16. Benedek pápának egy könyve. Egyébként nem pápasága ideje alatt, ugye ez azért jóval korábban volt, hanem még hát Ratzinger bíborosként egy olasz riporter készített vele egy interjút. És olyan jól válaszolt, olyan megfontolt, kifort, olyan bölcs válaszokat adott hitkérdésekre ez az ember, Ratzinger bíboros, hogy ez teljesen magával ragadott. Nem csak azt mondják, hogy higgy és kész, és nem fűznek hozzá semmiféle magyarázatot, hanem tételesen, bölcsen, türelmesen tud válaszolni a hittel kapcsolatos kérdésekre. Én pont ezt kerestem az ige hirdetésekben is. És úgy éreztem akkor, hogy az Isten engem erre indít, hogy így válaszoljak én is az embereknek, ahogy ő. Utána volt egy másik irodalom is, ami nagyon nagy hatásra volt rám, ez a dán filozófus lelkésznek, Søren Kierkegaardnak, vagy sokan úgy mondják, hogy Kierkegaard, dánul elvileg így kell ejteni. A könyve, ez a Félelem és reszketés című könyv, amiben az ábrahámi történetet meséli el, ez az akéda történet, ugye ez a megkötözés, Izsáknak a megkötözése. És drámai előadásmódban beszéli el azt a jelenetet, ahogy ugye Isten felszólítja Ábrahámot, hogy áldozza föl a legkedvesebbjét számára, hát ugye a fiát, a saját fiát, akire annyi ideig várt, tehát évtizedeket. És Kierkegaard olyan részletesen leírja, de tényleg drámai, tehát könnyű megkönnyezni ezt az egész történetet, hogy Ábrahámban mi játszódott le. És akkor az egész történetnek ugye a kulcspontja az, amikor egy angyal megállítja Ábrahám kezét, és azt mondja, hogy hát ezt neked nem kell megtenned. Na, de akkor megértettem azt, hogy Isten megtette értünk azt, amit Ábrahámtól el sem várt, csak próbára tette ugye a hitét. És az olyan drámai erővel hatott rám, mellette Ratzinger bíborosnak ez a könyve, hogy ott eldöntöttem, hogy igen mondok az Úr hívására. Én valóban úgy éreztem, hogy az Úr hívott. És akkor jelentkeztem teológiára. Először egyébként Bécsbe jártam az evangélikus teológiára, ott kipróbáltam egy fél évet, és akkor utána jelentkeztem a református teológiára. Ott már teljes odaszánással, legalábbis intellektuálisan teljes odaszánással Isten igét kutattam, tanulmányoztam, és én is próbáltam elsajátítani. De azért jött még egy erkölcsileg eléggé megkérdőjelezhető időszak. Hát ezek az ismerkedések, ugye párválasztás egyebek, amire nem vagyok büszke, és bizonyos értelemben ott újra el kellett fordulni az addigi élettől. Tehát én ezt szakaszosan tudom elmondani nálam. Nem úgy volt, hogy volt egyetlen egy pont, amikor rámomlott az egész életem, hanem azt láttam, hogy fokozatosan ismerteti meg magát velem az Isten, és eljön az a pont is, amikor ugyan már vele járok, de szembesülnöm kell önmagammal még inkább. És ennek a szembesülésnek különböző fokozatai voltak. És utána mind elméletben, mind szívvel oda szenteltem magam neki. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy tökéletes lennék lelkészként, mert korán sem, de itt ismertem fel azt, hogy az életem hova halad, és hogy nem elég érdeklődni, vagy intellektuálisan elköteleződni az egész mellett, hanem magamra, az egész lényemre nemet kell mondani.
Volt olyan drámai pont az életében, amikor az Úristen tényleg szembesítette önmagával, és tényleg úgy érezte, hogy most vétkeztem, Uram.
Igen, volt, de ez is inkább idősebb koromban. Fiatalabban is azért emlékszem, hogy történtek már ilyenek, de azt nem tudom annyira felidézni. Olyan volt, hogy, és szerintem ez a bűnös embere paradigmaszerűen jellemző, hogy először azt láttam, hogy mit okozok, milyen következményei vannak a tetteimnek, a viselkedésemnek, az egész hozzáállásomnak. És ugye egy ideig az ember a következmények elől menekül. Valójában nem is önmagát utálja meg, hanem nem akarja, hogy leleplezzék. Nem akarja, hogy a reflektorokat ráirányítsák, inkább elrejtőzne. És nagyon sok bocsánatkérés még ebbe a kategóriába tartozik. Nagyon sok, hogy mondjam, ilyen átlagos megtérés még ebbe a kategóriába tartozik, amikor a következmények elől akarok menekülni, nem akarok velük szembesülni. De volt olyan pillanat, amikor eljuttatott oda az Isten, az ő szent lelkével, hogy magammal szembesített, amikor úgy éreztem, hogy mi vagyok én, hogy ilyeneket okozok, hogy így átgázolok embereken. De nem nagy dolgokra kell gondolni, hanem amikor érzelmileg, szinte pszichopataként az ember nem törődik másokkal, csak él önmagának, és szembesít azzal az Isten, hogy hát most nem akarok csúnya szavakat használni, de hogy mi vagyok. És nagyon fontos ebben a képletben az szerintem, legalábbis nálam az, és még mindig vannak kísértések, amikor a másik irányba húzna az ember, hogy ebben a történetben nem áldozat vagyok. Nem a körülmények áldozata vagyok, nem más emberek áldozata vagyok, nem mások pletykálkodásának vagy rossz indulatának az áldozata vagyok, hanem én vagyok az okozója az egésznek.
Kísértés nagyon sok van az életünkben, és ez mindig a sátán hangja. Fel kell ismernünk a kísértésnek a jellegét, és győzni. Nem könnyű.
Így van. Én is így gondolom. Valóban fel kell ismernünk, és itt szerintem nagyon fontos lett ebben az egész folyamatban az, hogy a már újjászületett ember felismerje azt, hogy mi fakad a régi bűnös természetéből, és mi ugye a sátán hangja. És ezt megpróbálja elkülöníteni önmagától. És így próbáljon ellene küzdeni. Tehát, hogy felismerje azt, hogy hol vannak az életében azok a gyenge pontok, akkor így mondom, ahol küzdeni kell. Sokan ugye a kegyelmet félreértik. Sokan arra gondolnak, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy ugye Isten feltétel nélkül megbocsátott, mert tényleg nincsen feltétele, tehát Jézus Krisztusért bocsát meg. Jézus Krisztus végzett el mindent a kereszten, egy centiméternyit nem tettem hozzá. Mert nagyon nehéz az, hogy ugye ahogy elfogadom a kegyelmet, utána megérteni azt, hogy Isten bizony elhív egy keresztény életre, ahol küzdenünk kell, ahol harcolnunk kell. És ehhez a küzdelemhez viszont eszközöket ad, és potenciált is, és erőt. És sokszor úgy éljük a keresztény életünket, mint valami béna kacsa lennénk, és erőtlenek, nincsen erőnk, nincsen fegyverzetünk, nincsen fegyvertárunk, de hát van. És igenis küzdenünk kell, és igenis igyekeznünk kell. És ez még nem jelenti azt egyébként, hogy az, hogy mi küzdünk, és igyekszünk, és harcolunk, és néha elbukunk, de újra felállunk, hogy nem tudom, mi törvénykezők lennénk, vagy nem, mi kiesnénk a kegyelemből. Nem, hát az Úr erre hív el minket, odaadom neked a kegyelmet, ezen túl is kegyelemből fogsz élni, de igenis oda kell tenned magad, és küzdened kell teljes erődből. Én is így gondolom.
korunk nagy problémája, hogy a kereszténység hanyatlóban van. Ön egyszer azt mondta, hogy fáradt érdektelenségbe süppett a kereszténység. Sajnos a hitnek sok próbája van, és korunkban az ember inkább maga felé fordul, a saját érdekeit próbálja érvényesíteni, és elfeledkezik a Jézus Krisztusi áldozatról, az Úr engesztelő áldozatáról.
Abszolút, teljesen egyetértek vele, és tényleg így látom, hogy hanyatlóban van, legalábbis Európában. Az egyház, maga Krisztus egyháza, tehát a lelki egyház, Szent Ágoston mondja, a láthatatlan egyház, az soha nincs hanyatlóban, ilyen értelemben, mert az Úr győzött, és az egyház, az a megváltottak gyülekezete, azok győzni fognak vele. Ez egy befejezett tény, ugye. Tehát a normandi partraszállás már megtörtént, és a gonosz erők azok, hát most már csak idő kérdése, hogy mikor szorulnak teljesen vissza. Tehát a győzelem megtörtént, de még vannak csaták. Viszont az mégiscsak siralmas, hogy az európai kereszténység milyen érdektelenségbe süpped, és milyen etikai és morális átértelmezéseket hajt végre. És ennek szerintem az egyik fő oka az, hogy van egy teológiai, direkt mondom azt, hogy teológiai, de ne magas teológiára gondoljunk, vagy elvont valami szőrszálhasogató tudományra, hanem a bibliai tudomány, tehát a bibliai tantételeknek az ismerete, a bibliai tanításnak az ismerete, az hihetetlenül alacsony szinten van szerintem. Az emberek a legalapvetőbb bibliai doktrinákat sem ismerik. A legalapvetőbbeket sem. Az egész kereszténység egy érzelmi kereszténységbe megy át, ahol vagyok én, vannak az érzületeim, az igényeim, a pszichikai szükségleteim, azokra keresek valami választ, és talán megtalálom a kereszténységben. Szerintem a mai kereszténységnek a legnagyobb problémája, hogy terápiás kereszténység lett. Tehát eleve rosszul azonosítjuk az ember alapproblémáját, és mivel rosszul azonosítjuk az ember alapproblémáját, egy teológiai silányságból is, ezért úgy gondolom, hogy a megoldásban is tévedünk. Ma sokszor mondják azt, hogy az ember beteg, és bizonyos értelemben tényleg beteg, hiszen én is látom, mindannyian látjuk, hogy a házasságok tönkre mennek, az emberek önértékelési hiányosak, nincsen egészséges önbizalmuk, félnek, frusztráltak, az emberi kapcsolatok széthullanak, most már nem is lehet találni egy normális családot. A gyermekek abuzáló kapcsolatokban nőnek föl, tehát végtelenül lehetne sorolni. Tehát látjuk a következményt, mert ez a következmény, mondhatnám úgy is, hogy a betegség, de nem látjuk a kiinduló pontot. És a kiinduló pont az nem az, hogy betegek vagyunk, és ide sorolom az öregedést is, meg a halált is, meg a betegségeket, de ezek mind csak a bűneset következményei. A kiinduló pont az ős bűn, és vele a mi bűnünk. Tehát konkrétan én ezt úgy fogalmaznám meg, és szerintem ezt nagyon kevesen értik, hogy az ember egy lázadó, hogy elkövető, és nem áldozat. Ma ugye nem nehéz áldozatnak tekinteni magunkat, mert mindenki bizonyos értelemben áldozat. Tehát a bűn olyan szinten hömpölyög, hogy mindannyiunknak vannak sérülései. Nem találunk egy olyan embert, akinek az életében tényleg ne lenne valami olyan sérülése, ami miatt jogosan érez fájdalmat. De mégis valahogy el kell oda jutni, hogy de nem ez az alapprobléma, hanem az, hogy mindannyian akármilyen sérüléseket hordozunk, ágensek vagyunk, elkövetők vagyunk, ugyanúgy osztozunk Ádám ősbűnében, és nem csak örököljük. Na most, ha ezt megértjük, és ez teológiailag is tisztázódik, akkor utána szerintem a megoldások is tisztázódnak. És akkor a kereszténység nem merül ki abban, hogy mint valami trénerek, meg pszichológiai szaktanácsadók, aminek egyébként helye van, tehát nem támadom a szekuláris pszichológiát, de nem merül ki abban, hogy pusztán csak egy ilyen gyógyító kenőcs legyünk. Szerintem ez a nagy probléma. Egyébként a teológiákon is érzékelhető, inkább a diákoknak a hozzáállásán. Tehát kimennek úgy diákok teológiáról, hogy alapfogalmakkal, alapteológiai fogalmakkal, hitvallásokkal nincsenek tisztában. Most megkérdeznénk valakitől, hogy mit jelent az, hogy helyettes engesztelés. Lehet, hogy el se tudná mondani. Megkérdeznénk azt, hogy mit jelent egy protestáns embertől, hogy hitáltal igazolsz meg. Csak hitáltal. Egyedül kegyelemből. Mit jelentenek a szólák? Egyedül a szentírás, egyedül a hit, egyedül a kegyelem. Lehet, hogy nem tudná megmondani. De ezekre az ismeretekre szükség van, hiszen ez ad keretet az egész kegyességünknek.
Sok ma a langyos keresztény, akik azt mondják, hogy hát én hiszek a magam módján, de szinte jelet kívánnak az Úristentől, azt pedig tudjuk, hogy azt nem kaphatnak, ezt Jézus már mondta. Láthatatlan dolgokról való meggyőződés, mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levelében. Igen. Mégis kételkednek, holott tudják, hogy vannak láthatatlan dolgok, hiszen ott van. Az ember érzékszervei korlátozottak. A látásunk, a hallásunk bizonyos frekvenciatartományokon túl nem működik. Elektromos áram, nem látjuk, és mégis micsoda ereje van. Hát akkor micsoda ereje van az Istennek? Soha senki nem látta, nem is fogja látni, de micsoda ereje van egy egész világ teremtőjének és fenntartójának?
Abszolút egyetértek. Annyit hozzátennék, ugye, hogy jelet kívánnak, és olyat nem kapnak. Illetve hát én úgy mondanám, hogy már megkapták, mert ugye Jézus is mondja a kortársainak, hogy jelet kívántok, de nem fogtok mást kapni, mint a Jónás jelét. És a Jónás jele mi? Az, hogy ugye 3 napig volt a földgyomrába, és ugye utána kijutott, mert Isten kiszabadított. És ezzel ugye Jézus a saját halálára utal, hogy 3. napra föltámad a halottakból. És milyen érdekes az, hogy ez nem elég az embereknek. Pedig ez egy tény. Jézus haláláról úgy beszélnek, mint egy történelemben végbement eseményről, és ugye ebből a szempontból teljesen egyedi a kereszténység. Tehát nem abban hiszünk, hogy egy általunk nem látott bolygón él egy általunk soha nem látott megváltó, aki olyan dolgokat mondott, amiket még nem is hallottunk, hanem itt ebben a földi történelemben meghalt egy zsidó ember, aki Isten volt, és ez bizonyította azzal, hogy szenvedett értünk, meghalt, feltámadt, több mint 500 testvérnek megjelent, ezek szemtanúk beszámolói vannak róla, utána elküldte a Szent Lelket, és hogy nem több 10 000 vagy millió ember mártíromságot vállalt érte. Tehát ezek tények. A másik, hogy az emberek ezt nem fogadják el, nagyon érdekes a gazdag és Lázár történetében, ugye, ahol van egy gazdag, aki egyébként nevesítve sincs, ez is egy érdekes momentum, csak azzal, hogy gazdag, a kárhozatra jut. Van a Lázár, a szegény Lázár, ugye, aki egy hívő ember, a gazdag soha nem törődött vele, a kutyák nyalogatták a sebeit, hogy nem az Ábrahám kebelére kerül, ugye, ami zsidó kifejezése a üdvösségre jutottak állapotának. És a gazdag ember szinte nem érzékelve, hogy ő ezt már nem teheti meg, ugye utasítgatná Lázárt arra, hogy menjen el, és ebből a szörnyű állapotból szabadítsa ki legalább a rokonait, a szeretteit, ha már ő ezt nem tudja végrehajtani. És ott lejátszódik egy párbeszéd Ábrahám és a gazdag ember között, és azt mondja, hogy nincs átjárás egyrészt a két hely között, de most nem is ezt akarom kiemelni, hanem azt, hogy akárki menne vissza, akárki menne, nem fogják elhinni. Van Mózesük, vannak prófétáik, ha nekik nem hisznek, nem fogják elhinni. És utána még azt is hozzáteszi, hogyha valaki a halálból támadna föl, még annak se hinnének. És milyen érdekes, hogy Jézus föltámadta a halálból, és a mai napig nem hiszik el ezt sokan. Egyszerűen nem hiszik el. És az érdekes, hogy nagyon sok egyébként keresztény fiatalnál látom azt, hogy a hitnek a legnagyobb tényeit szenveszik komolyan, mert valami több, mert valami másra vágynak, ami nem több, de nem értékelik eléggé azt, amit a zsidó levél mond, hogy régen ugye Isten sokféle módon szólt az atyáknak, ugye proféták által, álmok által, különféle csodák történtek, tehát ilyen elképesztő jelenségeket látunk végig az Ószövetségben, Illés, Elizeus, egyebek. Most az utolsó időben Jézus Krisztuson keresztül szól, és ez a legnagyobb csoda, hogy valaki feltámad önmagától a halálból, és hát tudjuk, hogy Isten elküldte a lelkét, és az ő lelke is milyen jelenségeket produkál. És ennél többre vágynak, pedig ez ennél nincs több, hanem így az egyéni hívő életben történjenek dolgok, szólaljon meg akkor egy fecske, amikor épp valamire gondolok, és akkor biztos Isten azt üzeni, ezt üzeni, szinte olyan üzeneteket várnak Istentől, amiről egyébként a Biblia nem is beszél, hogy ilyeneket kellene várnunk, hogy most a sarkon mondja meg Isten, hogy jobbra forduljak, balra forduljak, bölcsészkarra jelentkezzek, vagy jogi karra, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból, elküldte az ő Szent Lelkét, újjászül minket, és üdvösségünk van. Pont.
Márkus Tamás református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu